Isten igéjét Máté evangéliumának a 4. fejezetéből olvasom, a 12. verstől a 25. versig. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galilája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért. Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket és megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Annak a sorozatnak a címe, amelyben szeptember óta vagyunk, átformáló jelenlét, és összekapcsolódott ez a reformációnak az időszakával, meg az ünneplésével, avval, hogy a reformáció nem más volt, mint Isten igéjének, az evangéliumnak az erőteljes megelevenedése az embereknek a szívében, ahol egy nagyon mély, megújult kapcsolat született Istennel, és aztán sok-sok mindent hozott és jelentett a társadalomban. És avval indultunk neki ennek az időszaknak, hogy sok olyan történet volt előttünk, hogy hogyan munkálta Isten ugyanezt a megújulást már az Ószövetségben, az ő népében. Többször elünk volt, hogy Izraelben, Izrael életében mit jelentett egy-egy reformáció, lelki megelevenedés és lelki megújulás. Úgyhogy jobbára ilyen nagyobb történetek voltak előttünk arról, hogy hogyan újítja meg Isten a népét, ebben a mai igében pedig, amit kijelöltek számunkra, ebben az van, hogy Jézus elhívja a tanítványait. Ez a szakasz volt, hogy amikor megjelenik Jézus, és találkozik egy tanítványal, és elhívja, és ott indul el ez a nagy átformálódás Isten jelenlétében. És ez érezzük, ez egy radikális változás az ember életében, amikor ilyen szemtől szembe találkozik Jézussal, és valami új születik, elhagyja a régit, és követni kezdi Jézust egy új életbe. Ez az, ami előttünk van ma, és mégsem, és ez nagyon-nagyon fontos, nem arról fogunk beszélni ma, hogy hogyan formálódhatok át. Hanem arról fogunk beszélni, hogy milyen forradalom zajlik itt Jézussal, amiben Jézus beleszeretne minket hívni. És ez nagyon fontos, mert ha azt a kérdést tesszük fel ma reggel, amit különben általában felteszünk, hogy én hogyan formálódhatom át Jézussal akár, akkor ez kiről szól? Ez én rólam szól. Akkor ez arról szól, hogy valamit szeretnék, valamiért szeretnék már átformálódni. Lehet, hogy meguntam a régit. Lehet, hogy rosszul érzem magam a bőrömben, lehet, hogy olyan kíváncsi fajta vagyok, aki mindig újra indul egy pár év után. Hát én hogyan formálódhatok át, és hát ha ebben még Jézus egy kicsit besegíthet, annál jobb. De én rólam, értitek, én rólam szól. De itt nem ez a kérdés, hanem az, hogy Isten Jézusban valami félelmetes, hatalmas munkát tesz, Isten uralma Jézusban elérkezik, Isten cselekszik, egy forradalom van kibontakozóban, valami megállíthatatlan történik Isten tervei szerint, és Jézus meghív ebbe. És ha én részesévé leszek, mert meghallom Jézus elhívását, akkor már ez egy másodlagos dolog, hogy valószínűleg nem maradok úgy, mint ahogy voltam, mert ez egy akkora dolog, hogy nem maradhatok úgy, mint ahogy voltam. Aki tehát belép ebbe a jézusi forradalomba, az nem azért teszi, mert szeretnék egy kicsit más lenni, szeretnék átformálódni. A kereszténység nem erről szól, hogy én hogyan leszek egy kicsit más, vagy nagyon más, hanem azért lép bele, mert egy ellenállhatatlan elhívás elérte őt Jézustól. És ezt szeretnénk most körbejárni három pontban. Az első, hogy tudnunk kell, hogy kicsoda Jézus. A második, tudnunk kell, hogy mit tesz és mibe hív be Jézus. És a harmadik, hát akkor találkoznunk kell azzal, aki elhív. Figyeljetek, a felolvasott szakasz így áll, három részből áll. Az első pont, az első rész, ki ez a Jézus, aki meghirdeti az Isten országát. A második pont, a harmadik rész, mit tesz Jézus azokkal, akiket elhívott az Isten országába? És ha ezt a kettőt látjuk, ki az, aki elhív, mire hív el, akkor érdemes csak arról beszélni, mi a középső rész, hogyan hív el Jézus, hogyan hallom meg az ő hívását. Mert így szakad ki az elhívás abból, hogy én rólam szóljon, és így kerül be abba a sokkal nagyobb dologba, amit Isten tesz, hogy Jézus az ő országát hozza. Úgyhogy először tudnunk kell, hogy kicsoda ez a Jézus. Máté evangéliumának a legelején vagyunk, és ezek a sorok, amiket felolvastam, ezek Jézus nyilvános szolgálatának a kezdetét jelzik. Megjelent keresztelő János megkereszteli, a Szentlélek elviszi a pusztába, megkísértetik, megpróbáltatik, és itt indul az, amikor elkezdi a maga munkáját a nép között. És ez a szakasz, ez egy beköszöntő, ez egy nyitány. Mai szóval ez egy ilyen küldetésnyilatkozat. Mert azt olvassuk, hogy Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatér Galileába, a pusztából, a sivatagból, majd elhagyja Názáretet, ami egy város Galileában, ahol felnőtt, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, ami szintén Galileában van. És azt mondja Máté evangélista, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált, amit hallottunk a lekcióban, bő majdnem 700 évvel korábban, Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, pogányok Galileája, a nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Először földrajzi nevek vannak előttünk, és valószínűleg a mai bibliaolvasó, vagy itt a biblia, az ige hallgató azt mondja, nehéz ezekkel a nevekkel, ezeket úgy ki kéne szedni, mert nem ez a lényeg, nem? Galilea meg, Názáret meg, Kapernaum meg, Naftali meg, Zebulon földje, tehát olyan nagyon távoli. Végig látni fogjuk, hogy mennyire fontosak ezek a földrajzi nevek. De amikor az a kérdés, hogy kicsoda Jézus, akkor Máté azt mondja, hogy ha meg akarjuk őt érteni, akkor érdemes visszamenni ehhez a több száz évvel korábbi proféciához, amit Isten lelke által Ézsaiás proféta mondott. Amikor valaki elindul egy nyilvános feladatra, ha nincs jobb, akkor gondoljunk politikusokra, akkor a legfontosabb információkat tudjuk meg róla, amikor elindul, nem? Hogy valamit az életéről, hogy honnan jött, és valamit a terveiről, hogy mit szeretne elvégezni. És ezt látjuk itt. Honnan jött Jézus? Galileából. Számít? Számít. Számít. Miért számít? Miért olyan fontos ez, hogy Galileából jött? Nem tudom. Borsod megyéből. Miért fontos, hogy honnan jött? Nos, azért, mert Galilea az egy lenézett, elmaradott, az igazi zsidók, a jeruzsálemi zsidó vallásos elit szemében egy ilyen megvetett pogány hely. Nem egy jó hely. Galilea nem egy jó hely a korabeli zsidók szerint. Még azért nem jó hely, mert Jézus előtt majdnem 800 évvel az asszír uralkodó egy hatalmas hadjáratot indított Izrael ellen, és Izraelnek az északi ország részét, Galileát elfoglalta, és deportálta a zsidókat. elvitte onnan az embereket, kulturálisan lerombolta az egész helyet, elvitte őket fogságba, el is vesztek, elkeveredtek, és a helyére mindenféle más népeket, népeket telepített be. És onnantól Galilea már, értitek, nem tiszta. Isten népének, Izraelnek, hogy őrzi a tisztaságát, hogy mi Istené vagyunk, mi vagyunk a választott nép. És akkor Galilea az a hely, értitek, ahol mindenféle más nép megjelent. És ez ahogy lenni szokott a történelemben, sok száz évvel később is még. Hát ez Galilea, ez egy ilyen. Ez a pogányok Galileája. Ez nem egy ilyen felemelő név. Na ez a hely. Ez zavarosak, tisztátalanak, és itt jelenik meg Jézus. Értitek, mit jelent ez? Kedves jobbára a fővárosi gyülekezet. Na jó, van egy-két ilyen agglomerációs, de... Hogy a borsodi elcigányosodó vidékből indul el valami, amit különben úgy őszintén, úgy egy kicsit úgy nagyon távol van. Nem sok mindent várunk, hogy Borsodból, ezekből az elcigányosodó falvakból jöjjön valami, de jobbára talán most már lassan el is kerüljük, nehogy véletlenül autóval keresztül menjünk egy-egy ilyen falun. Szóval ez egy ilyen hely. És akkor ott indul, értitek? Gondoljatok erre, na ott, ahol sötétség van, mélység, szegénység, elveszettség. És akkor ott jelenik meg, ez az első, honnan jön? Fontos, hogy Galileából jön. Nem véletlenül itt kezdődik Jézus szolgálata, nem véletlenül itt indítja Isten a forradalmat. Senki se várná, hogy itt indul. De Máté azt mondja, itt indul. A sötétségben jelenik meg a világosság. És hogy mi ez a világosság, mi Jézus programja, hamarosan azt is megtudjuk. Ettől kezdve kezdte el Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. A mennyek országa, felejtsétek el ezt a szót, hogy mennyország, nincs mennyország, az Isten országa. A mennyország abban az értelemben, hogy egy lelketlen való valahol ott fent, nem, Isten országa, Isten uralma, amikor Isten helyreállítja ezt az egész teremtett világot. Csak azért nevezi Máté mennyek országának, amit a többi evangélista Isten országának nevez, mert nem akarja kimondani azt a szót, hogy Isten, mert érzékeny a zsidóság iránt. Szóval ez nem valahol a mennyben van, ez a lényeg, amit Jézus meghirdet, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, vagy mennyek országa. Ez nem a mennyben van valahol, valami spirituális, égi magaslatban, nem. Hanem ami Jézusban megjelenik, az nem más, mint hogy a világ jogos királya, Isten, bejelenti az uralmát, és visszaveszi az uralmát attól, aki meglopta. Jézus azt mondja, hogy van egy trombitorló, minden zsidó ember tudja, hogy Isten megteremtette a világot, ez az ő uralma, ez az ő országa, de van egy trombitorló, aki rávette az embert, hogy szakadjon el Istentől, aki behozta a világba a bűnt, a kárhozatot, a halált, a betegséget, a fájdalmat, a nyomorúságot, az erőszakot, mindazt, ami mindennapi életünk része, de Jézusban eljön az Isten uralma, és Isten elkezdi visszakövetelni azt, ami az övé, mert az egész teremtett világ az övé. Ezt hirdeti meg Jézus, hogy a sötétség minden ereje, a bűn, az összetörtség, a fájdalom, a betegség, a halál, ez mind sötétség. Ezzel a képpel tudjuk megragadni. Minden erejében megjelenik Jézus Isten uralmával. Világosság gyúl. És ezt minden korabeli zsidó tudta, hogy ez az Isten országa, helyreállítás. És ha valóban jön az Isten uralma, ha valóban uralkodik Isten Jézusban, ha valóban érkezik ez az uralom, akkor jobban teszed, ha észnél vagy, és észreveszed, hogy jön. Térj meg! Hát nehogy már úgy jöjjön az Isten uralma, hogy te kívül maradsz, hogy te ragaszkodsz a sötétségedhez. Térj meg, azt jelenti, vedd észre, hogy jön az Isten uralma Jézusban, vedd észre, hogy jön ez a világosság, és fordulj oda Isten uralma felé, és ha oda fordulsz, akkor elfordulsz egy csomó sötétségtől. Ezt hirdeti Jézus, térjetek meg, mert eljött az Isten országa. Jézus ezzel az állítással nyit. Ez a program, ez a nyitány, ezzel az igénnyel lép fel, hogy jön egy új uralom. És figyeljetek, ebben az új uralomban minden a feje tetejére áll, ezért forradalom. Megváltoztatja a hatalmi viszonyokat, nem? Mert nem a császár az úr, a római császár az úr, akit úgy neveznek abban a világban, hogy Kyriosz úr, hanem Jézus az úr, Isten az úr. Megváltoztatja az uralom beköszöntésének az eszközeit, mert nem fegyver, nem véres forradalom által jön el Isten országa, amit a rómaiak ellen vívnak majd a zsidók, hanem szeretet, békesség, imádság és igen, szenvedés által jön el az Isten országa. Jézus életében is. Megváltoztatja azt, fejezet tetejére állítja azt, ami igazán értékes. A következő fejezetben azt mondja, boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik békét teremtenek, boldogok az alázatosok, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívek. Kit mondana ezek közül boldognak bárki ma? Fejezet tetejére állított virág az Isten országa. Megváltoztatja azt, amit a vallásosság jelent, a korabeli vallásosság, meg sokszor sajnos a mai is, meg a miénk is. Korabeli vallásosság, etnocentrikus gyűlölködés, mi vagyunk a zsidók, a pogányok meg vesztenek, a mai vallásosság, mi vagyunk a jobbak, a többi meg sehol nincs. Ah, nem. Eljön az Isten országa, mindez jön, minden érkezik, értitek, és jobban teszitek, ha beleálltok, mint ha kimaradtok. Azt mondja erre egy bibliatudós Anti Wright, olyan, mint amikor jön a Super Express, jobban teszed, ha észreveszed. Jön az Isten országa, Jézus meghirdeti. Na ez ő, értitek? Az a kérdés, kicsoda Jézus? Hát ez Jézus. És nem tudom, hogy vagytok vele, de ez engem vonz. Ez engem vonz. De még nincs szó elhívásról. Nézzük meg másodszor, hogy mert el fogja hívni a tanítványokat, de ezt hagyjuk a végére. Mire hívja el tanít? Mit csinál Jézus utána? Ez ott az első egység, második egység elhívás. Kihagyjuk, harmadik egység a szakaszból. Mi történik? Mit csinál Jézus? Van egy ilyen nagy nyitány, egy nagy küldetés. Hozom az Isten országát. De mit csinálsz, Jézus? Hogyan néz ez ki? És akkor Jézus azt látjuk, hogy belemerül a nyitányban hallottak megvalósításába. Azonnal elhív négy embert, de nincs teológiai vita. Eleve elrendelés, nincs eleve elrendelés. Hogyan értjük ezt? Ezer éves kér. Nincs semmi, nincs vita, nincs stratégia. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell különben, de ott nincs. Nincs elméleti kidolgozás, mit fogunk csinálni, semmi nincs, hanem Jézus úgy belevág az Isten országába. Aztán bejárta egész Galileát, olvassuk, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, a holdkorosokat, a bénákat, és meggyógyította őket. Annyira egyszerű, nem? Meghirdette, hogy mit fog tenni, és aztán neki lát és teszi. És mivel, bocsánat, de talán jobban értjük így, kelendő az áru, tömegek jönnek. A forradalom nem marad egy nagyívű terv, az nem forradalom, hanem azonnal történik. És szerinted hol vannak az a négy, akit elhívott? Nem olvasunk róluk. De hát, ha tényleg elhívta őket és követték őt, akkor ott vannak vele. Nem olvasunk róluk még semmit, mert nincs más dolguk, csak figyelni, hogy mit jelent Jézussal lenni. Azért figyeljél, mert ha majd oda akarunk térni, hogy mit jelent elhívást kapni, belépni ebbe a forradalomba, ami ugye nem arról szól, hogy én hogyan formálódok át magamnak, akkor érdemes látni, na hova is fog ez minket meghívni? Mi történik Jézus körül? Mit csinál? És akkor megint a földrajz. Bejárta egész Galileát. Falvak, városok, zsinagógák. Isten országa ezeken a helyeken jelenik meg Jézus által, értitek? És Galilea nem túl nagy. Fél Magyarország, vagy Dunántúl szokták mondani. De Jézus itt nem megy még fel Jeruzsálembe, a központba, még kevésbé megy el Rómába, a birodalom középpontjába, soha nem jutott oda el. Úgy tudjuk, Jézusnak nem kell valami különleges hely ahhoz, hogy az Isten országát hirdesse, megélje. Úgy tudjuk, hogy az Isten országa, az Isten uralma, amiről Jézus beszél, ahogy Isten visszaveszi az uralmat Jézusban, a sötétség, a betegség, a kárhozat, a bűn, a sátán erejétől, az itt történik a mindennapos életben. És tanítványok mennek Jézussal. Galilea minden falva, minden városa, utcák, terek. Tópart, hegytető, érted? Gazdagrét meg Kelenföld. Újpest meg nem tudom, Békás megyer. Budapest. Néha leugrasz vidékre, nagymamát meglátogatni. Ez mind az a rész, érted? Itt történik Magyarország, itt történik az Isten országa, nincs semmi elvont. Azokon az utcákon, azokban a falvakban járnak a tanítványok, ahol leélték az életüket. Akkoriban nem utaztak repülővel, olyan nem ugráltak így globálisan, mint mi. És ez, hogy Jézusnak elég volt, az Isten országa ott volt. Nem a nagy nem tudom milyen konferencián, a világ másik részén. Nem, ott a környezetében. És ugyanakkor ebben a teljesen köznapi valóságban, ahol itt járkálnak, ebben a semmi rendkívüli helyeken, rendkívüli, ami történik. Hogy Jézus hirdeti az Isten országát, és gyógyít mindenféle betegséget és erőtlenséget. A szavaival meghirdeti, hogy elérkezett Isten uralma, ez a jó hír, ez az örömhír, figyeljetek, eljön az Isten uralma, vége a sötétség erőinek. A cselekedeteivel pedig demonstrálja Isten országának a valóságát, hogy minden emberi sötétségben, reménytelenségben, fájdalomban, testi-lelki betegség, démoni megkötözöttség, szegénység, ami akár ebből jött, vagy társadalmi elszigeteltség, ugye egy leprás az társadalmilag elszigeteltődött, egy vak, egy koldus, szegénységre, koldulásra ítéltetik. És itt mind megjelenik a világosság Jézusban, megjelenik a reménység, megjelenik a gyógyulás, megjelenik maga Isten, ez a jó hír, értitek, ez az örömhír. Nem egy dogma az örömhír, hogy higgyétek már el különben azt, hogy nem, hanem azt, hogy megjelenik Jézusban Istennek a szeretete, megjelenik Isten együttérzése, megjelenik Istennek a valósága ezekben a helyzetekben. Amit a nyitányban hallottunk, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, az elkezd történni a mindennapi életben. És a tanítványok, értitek, tanítványok ezt látják. Mit vesznek le ebből? Hát azt, hogy Isten országának a munkálása nem más, mint szeretni, szolgálni, gyógyítani Isten erejével a társadalomban, a mindennapi közegben. Oké? Isten országának a munkálása nem más, mint szeretni, szolgálni, gyógyítani Isten erejével ott a mindennapokban, ahol vagyunk. Ebbe bekapcsolódni, az az átformálódás. Annyira fontos lenne, hogy ezek után meg amúgy is Isten országának a valósága ne egy ilyen távoli, absztrakt, homályos fogalom legyen a számunkra. Ó, ne. Olyan visszás, nem, hogy hol hallasz az Isten országáról? A templomban. Na, a templom az nem a mindennapi. Vasárnap, reggel, ünnepnap, egyszer egy héten. Van, aki kevesebbet. Annyira az nem fontos. Egyszer egy hónapban. És idejövünk, ez egy abszolút, értitek, bizonyos értelemben egy mesterséges helyzet. Itt van az Isten országa, kimentünk, aztán elfelejtettük, fordítva. Az Isten országa ott van, ahol a mindennapok történnek, itt meg megünnepeljük, meg megerősödünk benne. De ez nem azt jelenti, hogy a templomon belül van az Isten országot, meg kívül semmi, fordítva. És ezért azt kérem tőled, hogy gondolj egy pillanatra arra, hol és milyen formában jelenik meg a sötétség a te közvetlen környezetedben. Hol és milyen formában jelenik meg a sötétség a te közvetlen környezetedben. Lehet ez az erőtlenség és a betegség. Lehet ez hazugság és manipuláció, akár a munkahelyeden. Lehet ez az, ahogyan a szegénységet és a nyomorúságot elkezded látni a társadalomban. Lehet ez, ahogy beleütközöl a különféle korrupt gazdasági rendszerekbe, vagy kapcsolati rendszerekbe. Nézz végig egy pillanatra most így a belső világoddal, a képzeleteddel. Nézz végig egy pillanat erejéig a környezetedben. Hol látod a sötétséget? Hol látod a megtörtséget? Hol látod a bűnnek a hatalmát? Hol látod a megkötözöttségeket? És vajon hogyan jelenne meg Isten országa? Jézus szeretete, Jézus szolgálata, Jézus együttérzése, Jézus törődése rajtad keresztül ezekben a helyzetekben. Mit látsz a szexuális zaklatások történetében? Ezzel van tele az életünk. Miért nem beszélünk akkor róla? Ezzel van tele minden. Érzed-e a sötétséget, ahogy az erőszak és a visszaélés félelmetes mértékben átjárta a társadalmat? Százakat, ezreket, tízezreket bezárt a szégyenükbe, a mocskosságérzésbe és a kiszolgáltatottságba. És miközben erről beszélek, nem valami olyanról van szó, ami kívül van, hanem olyanról van szó, ami bennünket is érint. Látod-e, hogy a sötétség és a hazugság mennyire valóságosan jelen van? Van ehhez köze Jézusnak? Van gyógyulás? Mellénk tud állni Jézus? Meg tud mosni ebből? Meg tud gyógyítani? Én tudom, hogy meg tud. Láttunk embereket, akiket Jézus meggyógyított és kihozott ebből. Nem kell a bezártságban maradnod, nem kell a szégyenben maradnod. Nem kell úgy tenned, hogy senkinek soha nem mersz erről beszélni. És látjátok a hazugságot, a sötétség erejét, amikor az úgynevezett, és most nem emberekről van szó, nem ez a lényeg, hanem amikor a bocsánat kérés, olvashatjuk mindenhol, azzá lesz, és csak azért mondom, mert rettegek, hogy átmegy a társadalomba az, hogy ez a bocsánat kérés. Amikor a bocsánat kérés azt jelenti, hogy ha bárki úgy érzi, hogy megbántottam, akkor bocsánatot kérek. Nem követtem el semmit. Én rendben voltam. De ha bárki olyan szerencsétlen volt, hogy miközben én rendben voltam, ő mégis úgy érzi, hogy én megbántottam, vagy ártottam neki, akkor figyeljetek, milyen démoni. Akkor én leszek annyira jó az ő érdekében, hogy bocsánatot kérek tőle. Nem másokról beszélünk, hanem arról, hogy mit jelent bocsánatot kérni, és hogyha belemegy a társadalomba, hogy bocsánatot kérni, azt jelenti, hogy ja, ha te úgy érezted, akkor bocsánatot kérek, és nem arról szól, hogy én követtem ezt ellened. Én okoztam a fájdalmat. Én voltam istentelen és embertelen. És nincsen menekvésem, és nincsen magyarázatom. És akkor jöhet a kegyelem, ha nincsen. Na, értitek, hogy mit csinálnak a tanítványok Jézus körül? Akarjátok hallani az elhívást ebbe? Be akartok ti lépni ebbe? Hát ez átformál. Ha valaki Jézussal ott van az Isten országa szolgálatában, na az garantáltan átformál. De nem azért, mert értitek, hogy milyen messze van ez attól, hogy én szeretnék átformálódni. Olyan jó lenne már egy kicsit. Én annyira szeretnék átformálódni, egy kicsit egészségesebb lenni, meg egy kicsit összeszedettebb. Mert sok mindent mondhatnék. És ha Jézus segít ebbe, az tök jó. Hát ez nem az evangélium. Ez nem. Szóval ez a Jézus az, aki elhív követésre. Mi történik azzal? Ez történik azzal, aki itt találja magát, hogy Jézussal együtt szeretet, szolgálat, gyógyítás a társadalomban, akkor találkozzunk azzal, aki elhív. Tehát tudjuk, hogy ez nem arról szól, hogy én meg Jézus kettesben sterilen, én egy kicsit jobb leszek. Hanem ez arról szól, hogy hogyan leszek eszköze annak, hogyan leszünk, mint Isten népe, eszköze annak, ahogy Jézus másokat szeret, másokat gyógyít, másokat szolgál. És közben gyógyulunk mi is. Közben szolgál felénk is. De ez Isten országának, ez a forradalma. Na milyen ez az elhívás? Kiket hív el? Téged és engem? Mindennapi és közönséges emberek. Halász akkor az olyan, mint ma, nem tudom, a tanár, vagy a kisvállalkozó, vagy a bankban dolgozó tisztviselő. Ez az átlag. Bocs, hogy átlagnak mondalak, a lelkész is ilyen átlag. A halász az ilyen átlag. Se nem szegény, se nem gazdag. Nem luxus az élete. Nem is egy zseni, de nem is az alja a társadalomnak. Olyan átlag. És nem úgy történik, hogy a nagy rabbikkal, hogy oda kell menni, hogy rabbi lehetnék a tanítványodnak. Ó, nem, Jézus megjelenik ott a Galilai tengerpartján, az Alléban, Kelenföldön, meg a képernyő előtt, ahol nyomod egész nap a képernyő előtt, ilyen zombi arccal a munkát. És nem biztos, hogy ilyen egyszer, ilyen hirtelen. Van, akit ilyen hirtelen hív el, hogy páf, valamit megértesz. De lehet, hogy már régóta forgatod ezt magadban. És ebben a mindennapi környezetben egyszer csak tudod. Egyszer csak. Lehet, hogy ponton elmész csendben enni, és akkor érted meg, de akkor is már előtte ott dolgozott ez benned a mindennapokban. És egyszer csak tudod, engem Jézus elhívott. Én nem maradhatok itt. Én nem maradhatok úgy, ahogy vagyok. Mert nem azért, mert én akarok megváltozni, én ugyanúgy akarok maradni, csak egy picit szeretném magam javítgatni. Nem, engem Jézus elhívott. Idegen vagyok már itt ebben. Valami új kezdődik. Érted? Jézus végsétál az utcán, a munkahelyeden, és azt mondja, jöjj utánam! Annyira furcsa, annyira bizarr. Te tényleg az csak, tudom, hogy sokan, akik keresztények vagyunk, vagy így nőttünk fel gyerekkorunk óta, halászok, meg háló, meg nem tudom, énekek, vedd a példát Andrástól, meg. És akkor már annyira olyan, de értitek, hogy ez mennyire bizarr ez a történet? Hogy megjelenik a mindennapokban a munkahelyen, és azt mondja, hogy jöjj utánam. Közben, mert egy forradalom van kibontakozóban, érted? Bizarr. Na, de minden elhívás, figyelj, minden elhívás lényegében ilyen. Ha ezt a bizarrságot soha nem tapasztaltad meg, akkor valószínűleg még nem jutott el soha Jézus hívása igazán mélyen a szívedbe. Én, ha már rólam van szó, nem róla, én abszolút biológus akartam lenni, én gyűjtögettem a bogarakat, meg a lepkéket, teljesen el voltam emberek nélkül, és arra készültem, hogy természettudós leszek. Mert az apám is, meg az anyám, meg a kereszt, mindenki az, én is az leszek. Milyen bizarr. Ja, és szorongó. Nem bírtam megszólalni, tudjátok, legtöbben tudjátok, nem bírtam megszólalni emberek előtt, szorongtam, mint az állat. De milyen bizarr, hogy akkor Jézus egyszer csak azt mondja, hello, valami mást. Ez az elhívás, értitek, hogy hát én ezt nem gondoltam volna. Értitek? Így jelenik meg Jézus. Ez az Isten országa. Aztán mi történik? Itt kicsit előre futottam. Ott hagyták a hálókat, ott hagyták a hajót és az apjukat. És ott hagytak valamit, ami tökre ismert. Visszük tovább a családi vállalkozást. Meg lehet belőle élni. Nem gazdag, nem szegény. Oké. És akkor mire mennek ott? Mire hagyják ott? Mit mond nekik Jézus? Emberhalászokká tesznek titeket. Na őszintén, az mit jelent? Ott van, érted? Ott vannak. Mit jelent, hogy emberhalász? Szinte tudták? Tudták, hogy tudta Péter meg András, hogy meg Jakab meg János, hogy ha elkezdik követni Jézust, abban mennyi fájdalom lesz? Tudta András, meg Péter, meg Jakab, hogy ők mártír halált fognak halni Jézusért? Tudta Jakab, hogy csak néhány évvel később ő lesz az első apostol, akit Heródes karddal megölett? Tudta Péter, hogy emberhalász lesz, hogy ő lesz az, akinek a nevéhez kapcsolódik Rómában az evangélium és a római gyülekezet? Hogy ezek a kelenföldi piacárusok így az egész világon fogják hirdetni az evangéliumot. Hogy milyen dicsősége lesz ennek, és milyen fájdalma lesz ennek, ahogy követik Jézust. Nem tudták. Biztos, hogy nem tudták. Mert Jézus meg Isten megkímél minket attól, hogy tudjuk, hogy mit jelent, ha igent mondunk az elhívásra. Mi meg bizniszelünk vele. Na jó, én megyek, mutasd meg a pályát. Fél év, egy év, öt év, tíz év. Hova jutok? Ha tudom, akkor megyek. Na, ez nem elhívás, ez biznisz. Annyit kapsz, hogy emberhalász. Jelentsen ez bármit. De ha követed, akkor kibomlik az út. Lépésről lépésre. Ez az elhívás. Mi a magyarázat ebben a furcsa, bizarr helyzetben? Megjelenik Jézus, jöjjetek, azonnal követték, ott hagyták, és elmentek vele. A semmibe. És nincsen magyarázat. Értitek? Nincsen magyarázata, hogy nem tudom, lehet, hogy pszichológus mondana valamit, hogy biztos már készen voltak valami újra, vagy haragba voltak az apjukkal, vagy egy közgazdászt, hogy látták már, hogy úgyis leáldozóban van már ennek a halászatnak. Jön az új technika, tudod, munkanélküliek leszünk, és... De nem kell magyarázatokat találni. Tudjátok, mi a titok? Jézus személye. Jézus ellenállhatatlan elhívása. Azt, hogy Jézus megjelenik, és nincs magyarázat, csak Jézus maga van. Jézus vonzása, Jézus ereje, Jézus hatalma. Jézus lényének a vonzása, amiért ma ugyanúgy bolond döntéseket hoznak sokan, mint akkor. Érted? Ha ma téged Jézus hív, nem mindenkit hív, de ha ma téged Jézus elhív a követésre, akkor az nem azért van, nem azért fogsz elindulni, mert te szeretnél magadból egy kicsit több jót kihozni, nem az önmegvalósítás miatt, felejtsd el, azért ne kövesd Jézust, az úgyse fog bejönni különben. És nem is azért indulsz el, mert félsz, hogy hú, mi lesz, hogyha nem megyek? Hú, de ciki, ha nem megyek, hát akkor inkább megyek, nem akarok, de inkább megyek, mert félek. Nem. Ha Jézus hív, ha Jézus most elhív egy olyan egyszerű vasárnap reggelen gazdag réten, akkor csak azért fogsz elindulni, annak ellenére, hogy érzed ennek a feszültségét meg a súlyát, mert nagyobb a szívedben Jézus szavának ellenállhatatlan ereje, nagyobb a szívedben Jézus jelenlétének gyönyörű valósága, nagyobb a szívedben Jézus szolgálatának a szépsége a sötétség közepette is, mint önmagad biztonsága, önmagad elképzelése, mint amit te akarsz magaddal. És ha jobban ragaszkodsz a meglévőhöz, akkor úgyis ott maradsz, ahol vagy, és úgy maradsz, ahogy vagy. De Isten országának forradalma zajlik, Isten uralma jelen van és érkezik, és ezért jobban tesszük, ha észrevesszük. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, az ének szavai csendülnek fel a szívünkben. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Szentlélek, jöjj és pecsételd el a szívünkbe, hogy meglátogattál, hogy itt voltál, hogy bűnbocsánatot adtál, hogy megszólítottál, és a te végtelen kegyelmedből elhívtál. Könyörgünk, hogy hagyj lehessünk a te gyermekeid, amikor megyünk oda, hová küldesz. Könyörgünk azért, hogy hagyj tudjunk úgy élni, hogy az örök élet hordozói vagyunk, és visszük a jó hírt, az örömhírt. Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk. És könyörgünk a gyülekezetünkben mindazokért, aki bármilyen sötétségben, bármilyen szomorúságban, fájdalomban vannak. Szentlélek, kérünk, hogy vigasztald, erősíts, szabadítsd meg őket. És könyörgünk a lelki-testi betegséggel küszködőkért is. Urunk, hagyd lássuk meg a te országodat itt közöttünk, bennünk. Könyörgünk az egész városunkért, Magyarországért, Európáért, a teremtett világért. Hagyd lássuk meg, Urunk, a te dicsőségedet, ahogyan felfeltűnik és meg-meglátszódik, hogy itt van köztünk a te országod. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.